Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Game on a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora, itt van velem Gáspár József.
Sziasztok!
E-sport téma lesz, de igazából nem teljesen e-sport téma lesz, hanem hardveres téma lesz, ami hát nagyon rég nem volt egyébként itt a műsorban, még talán volt tavaly karácsony előtt egy ilyen konzol ajánlónk, de úgy igazából PC hardverekkel nem nagyon foglalkoztunk még itt a műsorban, és hát most megmondom őszintén, onnan jött az ötlet, hogy én az otthoni e-sportos gaming PC-met újítgatom, bővítgetem más perifériák, és hát ez egy hónapok óta tartó folyamat, és rengeteg kérdés jött velem szembe. Olyan kérdések is egyébként, amiknek a létezéséről sem tudtam, mert hogy azt hittem, hogy van egy 5 éves billentyűzetem, ami annak idején drága volt, meg annak idején ott volt a legjobbak között, és hogy akkor jó vagyok, és aztán nagyon boomernek éreztem magam, hogy nem vagyok már jó. Úgyhogy igazából ezt a kérdéskört fogjuk körbejárni, hogy milyen hardware kell ahhoz, hogy valaki, aki kompetitív e-sport játékos, tehát aki versenyzik, az ne szenvedjen hátrányt a többi játékoshoz képest, és szerintem talán a sima hardware-rel érdemes kezdeni, mármint úgy ugye PC-vel, mint olyannal. Ugye az a helyzet, hogy az e-sport játékok többsége viszonylag alacsony gépigénnyel rendelkezik. Tehát ugye a Counter-Strike sem zabálja a gépet, a Valorant sem zabálja a gépet, egy StarCraft az nyilván hát egy nagyon régi cím, úgyhogy igazából nem feltétlenül kell egyébként nagyon-nagyon erős hardware, meg a profik többsége egyébként nem is 4K-ban játszik.
Itt egy érdekes megközelítés egyébként, hogy hogyan állítod be a géped. Manapság szerintem lassan kezd vetekedni egy ilyen Forma 1-es autó összetétellel az, hogy akkor milyen elemet hogy válogatsz össze a gépedbe, és van egy egyéni preferencia, amit szeretnek az emberek. Van, aki szereti nagyon túlbiztosítani magát, és akkor egy olyan gépet összerakni, hogy minden nagyon flottul megy, és egy magasabb felbontásba játszani, de alapvetően az e-sportra jellemző az, hogy nem arra törekszik a játékos, hogy egy nagyon szép játékot kapjon, hanem minél folyamatosabb és követhetőbb ugrások nélküli képkocka per szám minőséget tudjon maga elé varázsolni, aminek az a lényege, hogy például egy akciójátékos lövöldözős játékban nagyon fontos, hogy a térben mindig végig tud érzékelni, ki hol van, ne legyen hátrányod azzal szemben, akivel éppen szemben állsz, és nem tudom, mondjuk a fal mögül egyszerre kinéztek, hogy ne lásson meg előbb, és ez elég sok összetevőn keresztül zajlik egyébként, hogy ezt elérd, viszont tök jól mondtad, hogy nagyon nehéz lekövetni, mert amíg a korábbi időkben ez egy pár összetevős dolog volt, tehát egy nem tudom, processzor alaplap, RAM, izé.
Legyen gyors, régen ennyi volt igazából.
Most már azzal, hogy a hardware-gyártók elérték nagyjából a maximumot, és találgatnak ki pici dolgokat, olyan eddig nem létező szereplők idézőjebe beléptek, mint mondjuk az Nvidia, aki szoftveresen kezd el rá segíteni. Vagy a hangkártyagyártók, akik mondjuk a hangzást és a 3D hangzást próbálják egyre jobbá tenni, és ezek mind-mind ugye információszerzési források egy játékon belül.
Így van.
Ami főleg a hang esetében, amikor mondjuk van olyan EQ, már van egy olyan szabályzó, hangszabályzó, például magas hangot jobban kiemeli akciójátéknál, ami viszont a lépteket segít jobban azonosítani, de most egy ilyennek a használata és nem használata között nagyon komoly információkülönbség van, hiszen előbb be tudod lokalizálni, hogy mi vár rád. Szóval ez egy érdekes dolog, igen.
Kezdjünk el konkrétumokról beszélni, ugye abban azért megállapodhatunk itt az elején, hogy FPS szám, tehát képkocka szám az kell. Főleg azért erre majd rátérünk, mert most már azért kompetitív e-sport játékos 240 Hz alatti monitorral nem nagyon játszik, ott pedig azért a 240 fix FPS az meg kell, hogy legyen a játékban. Vannak ugye technológiák.
Ezt közd össze a hallgatók fejébe, ugye, hogy a monitornak a Hz száma 240, és a képkocka per másodperc az annyit tesz, hogy effektíve annyi képkockát tud megjeleníteni maximum. Tehát a 240 Hz-nél a 240 képkockának kell stabilan lennie, hogy ezt a folyamatos
élményt megkapjuk. Ezeket akkor gyorsan elmondom a folyamatokat, tehát a képfrissítés, amit Hz-ben mérünk a monitoroknál, az az, hogy egy másodperc alatt hányszor tudja újra rajzolni a képet az adott monitor. Ugye a régi TFT-k azok 60 hercesek voltak, hát ha valaki már 240-en játszik, vagy akár 144-en, és leültetik egy 60-as elé, akkor azt hiszi, hogy rossz a gép, hogy akadozik.
Kicsit ilyen mozifilm jellegű, igen.
Óriási a különbség. És nyilván az van, hogy az az ideális, hogyha a számítógép maga is ki tud annyi képet préselni magából, amennyit a monitor meg tud jeleníteni. Ha többet jelenít meg, vagy többet számol ki a gép, mint amit a monitor meg tud jelenteni, akkor képhibák, ilyen kis elcsúszások előjöhetnek, de ettől függetlenül az e-sportban a nagyobb kép frissítési szám és a nagyobb FPS szám, ami igazán számít. Vannak egyébként technológiák, például az Nvidia G-Sync, illetve az AMD FreeSync, hát más nincs is egyébként, amik azt csinálják, hogy ha alacsonyabb a kép frissítés szám, bocsánat, tehát ha alacsonyabb az FPS szám, tehát leesik, van egy kis mikrolag, stb., akkor is szinkronba hozza a kép frissítés.
Hát a vertikális és horizontális.
Igen, de ezt nem használjuk e-sportnál. Tehát ez igazából az ilyen sztori játékoknál nagyon jó, de az e-sportnál minél többet akarunk kipréselni a dologból. És igazából prociban már szinte mindegy, hogy mit veszünk abban a tekintetben, hogy az AMD meg az Intel nagyjából egy szinten van. Tehát, hogy most kategóriánként vannak különbségek, de igazából amióta az új Ryzenek itt vannak, sőt már igazából az 5000-es széria óta, meg aztán az X3D-s Ryzenekkel előjöttek, tehát ebben ma már egy e-sport játékosnak nincs, vagy versenyzőnek preferenciája. Körülbelül 50-50 is lehetne igazából, bár egyébként az Intel még mindig nagyobb, mert pár évvel ezelőtt az Intel még gyorsabb volt, hát, játékokban.
Büdzsé és fogyasztás függő, de általában ezt úgy szokták, hogy igen, ami belefér, abból a legjobbat megveszik, és akkor itt végeztünk is.
Tehát, de ott nincs olyan, hogy hátrányba kerülünk, mert valamelyik igen. Van, ott mindkettő jó. Na most a videokártya már egy másik kérdés. Ugye az egész egyébként arra megy ki az e-sportban, hogy a bemeneti késleltetésünk legyen minél kisebb. Ez azt jelenti, hogy ha én kattintok az egérrel, vagy megnyomok a billentyűzeten egy gombot, akkor mikor történik valami ténylegesen a játékban, és mikor látom én azt a monitoromon, ami egyébként ténylegesen történik a játékban. Itt egyébként millisekundumokról, pár 10 millisekundumról beszélünk, de nagyon magas szinten ezek azok a különbségek, amik élethalál kérdésekre adnak választ a végén.
Tehát hozzá, hogy ez összeadódik, tehát hogy az elemenként mindenhol veszít, ezt nem tudom, mondjuk egy millisekundumot a végén, az már ugye 5 millisekundum lesz, tehát hogy igen. Így kell számolni ezeket.
És ugye azt hihetnénk, hogy mondjuk összejön a végén egy rosszabb gépből 60 millisekundum hátrányunk, az mi ugye a millisekundum, tehát az a másodpercnek az ezred része, tehát 60 ezred része a másodpercnek, de azon, hogyha ugyanolyan reflexünk van neked meg nekem, akkor én fogok nyerni, hogyha nekem gyorsabb egyszerűen a gépem és kisebb az input lagom, és mindkét cégnek, tehát az Nvidia-nak meg az AMD-nek is, ugye a GeForce-oknál, Radeon-oknál van technológiája arra, hardveres szintű, ami, meg szoftveres, ami késlelteti a bemenetet. Ugye az Nvidia-nál be lehet kapcsolni eleve a beállításokon egy ilyen low latency módot, de hogyha API szinten támogatja a játék, és a legtöbb játék támogatja a reflexet, ami szerintem a 20-as szériától, de itt ennek nem néztem eléggé utána.
Ott biztos már volt.
Ott már volt, a 16-os szériában nem tudom, hogy volt, de szerintem nem 20-as szériában.
Szóval az RTX-ekkel jelent meg, azt hiszem egybe.
Igen, 20-30-40-es szériában van reflex, ez egy bemeneti késleltetés, és van egy ehhez hasonló dolga is az AMD-nek, most én nagyon sok YouTube videót megnéztem egyébként, és igazából az Nvidia-i egy picit jobbnak tűnik, tehát millisekundumokról beszélünk, de ezzel összhangban megnéztem, mert ugye vannak ilyen weboldalak, ahol nézhetjük, hogy ki milyen a profi játékosok közül, a híres játékosok közül, ki milyen géppel játszik, és döntő többségében Nvidia kártyáról vannak, holott egyébként árérték arányban a Radeonok sokszor jobbak, tehát általános játékokra, amikor, mit tudom, egy God of War-ral játszom, én bátran merem ajánlani mindkét kártyát, tehát elképesztően erősek a Radeonok is, a 6000-es széria, ami ugye az előző fantasztikusan jól sikerült, de az e-sportnál a számok azt mondják, hogy a játékosok többsége Nvidia-t választ, és abból egyébként egy 30-as szériás kártya, egy 3060 Titanium, 3070, 3070 Titanium, 3080 az általában elég, hiszen ugye a nagyobb RAM, mert ezeknek még az a fő bajuk, hogy a 3080-ban ugye 10 giga volt az első generációban, amiket elsoroltam azokban 8, az 4K-ra már azért kicsit kevés, de 1080p-re vagy 1440p-re tökéletesen elég a 8 giga. Úgyhogy a legtöbb egyébként néztem a Valorant játékosokat, ott talán 3070 vagy 3070 Titanium volt a legnépszerűbb kártya a prók között, mert az árérték arányban egy ilyen. Tehát már elég tudja a technológiákat.
Igen. Fura, amit mondasz, mert ugye nem mindig játszanak teljes felbontásban, tehát 1080p-t sem mindig használják. Van, igen. Amikor oldalra raknak fekete csíkokat, ez eltérő, hogy ki honnan
jött. Scratch resolution.
Igen. Ott eltérő, tehát amit mindenképpen szeretnénk sugallni ezzel az egésszel, az az, hogy minden játékosnak, aki komolyan gondolja ezt az egészet, azért tényleg egy hosszú-hosszú fórumozás előzi meg, mielőtt gépet fog venni, az biztos.
Igen, ebben próbálunk most segíteni, de lényeg, hogy itt nem kell egyébként ilyen nagyon sok milliós gépekre meg, én
abszolút
nem tudom, 40-es széria tetejére lőni GeForce-oknál, tehát az e-sport játékok tényleg nem esznek. Nyilván, ha valaki mellé akar 4K-ban, 8K-ban gadoforozni, akkor meg kell, hogy vegye, vagy ha dolgozik, vagy videót vág, az megint egy más dolog, de ha csak mondjuk csézni akar az ember, akkor ezekkel a hardverekkel teljesen jól meg lesz. 16 gigaram is általában elég bőven, tehát a 32-nek nincs érdemie előrelépése. A RAM sebességnek van egyébként kis FPS boostja, de ezen a szinten egyébként az sem nagyon számít, és igazából a DDR5 sem hozott ezen a szinten mérhető újdonságot. Na ez a nyers hardveres része a dolognak, igen. És itt érdemes átérni a kijelzőkre, ami kapcsán tervezünk egyébként egy külön adást, úgyhogy már szervezzük itt a vendéget, úgyhogy ebben nagyon-nagyon nem szeretnék belemenni, de ugye alapvetően az említett képfrissítés az, ami egy fontos dolog. Ha valaki kompetitív játékkal játszik, szerintem 144 Hz alatt ne is próbálkozzon. Tehát az, egyszerűen olyan hátrányba
az a belépő,
kerül.
Igen, most már szerintem az a 240-esek nagyjából ott vannak. Itt arra kell figyelni, hogy ez már nem HDMI kábel, hanem ugye a DisplayPort kábel, és ugye úgy kell videokártyát is választanunk, hogy azért az legyen rajta DisplayPort, és olyan DisplayPort legyen, mert itt már a szabványokat figyelni kell, hogy mi merre képes.
Amikor én megvettem egyébként az első 144, és hát az előző monitorom 144 Hz-es volt, bekötöttem HDMI-n, és néztem, hogy miért nem tudja?
Igen.
És ott jöttem rá, és akkor el kellett mennem venni egy DisplayPort kábelt, mert nem osztatta.
Hát akkor ezt az utat most megspóroltuk, remélem pár hallgatónak, tehát aki bele akar vágni, az mindenképpen figyeljen, hogy DisplayPort, és valószínűleg a monitorhoz nem mindig adják egyébként, mert értelemszerűen nem úgy adják a monitort, hogy ez most a maximum teljesítmény ki fogja hozni mindenki belőle, hanem általában HDMI-vel csomagolják.
Hát már adnak egyetlen kábelt, bár egyébként a gomoly...
Valamit szoktak adni azért, igen, hogy meg tud hajtani mindenképpen.
Igen, de... a felső kategóriásokhoz egyébként már DisplayPort kábelt adnak. Igen. Na és a méret? Hát ugye az egy érdekes kérdés, mert az a helyzet, ez mind ilyen statisztika tényleg, tehát ilyen pro-settings-eket nézegettem, hogy nem ilyen 34-es monitorokon játszanak a prók, hanem 24-25, max. 28 hüvelyken, és egyébként ha valaki megnéze egy Blast vagy egy akármilyen világversenyt, csomó játékos konkrétan az arcában van a monitor.
Igen, 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 igen.
Tehát egyébként az egy hátrány, ha valakinek túl nagy a monitora, az az ideális, hogyha olyan távolságból nézzük, most, hogy ennek milyen egészségügyi paraméterei vannak, hogy mennyire jó 20 centiről nézni egy monitort, abban most nem megyünk bele, valószínű kevésbé. De az a jó, hogyha úgy látjuk az egész képet, hogy szemmozgással tudunk pásztázni, és nem kell már a fejünket is nyakból mozgatni, az konkrétan egy versenyhátrány. Tehát, hogyha valaki nagyon nagy monitoron akar profi csés lenni, akkor nem biztos, hogy az egy könnyű út lesz, mert hogyha a radart én akarom látni, és ahhoz már a fejemet kell mozgatni, ott rengeteg időt vesztek a szemmozgáshoz képest. Tehát igazából ez a 24-25 hüvelykes méret, ez a jellemző. Gyártókat most nem fogok említeni, van, tehát a legnagyobb számban egyébként a Zovi monitorok voltak, a profi csések és a profi valorantosok között, ez ugye a Benku-nak egy almárkája, de egyébként gyakorlatilag szerintem, hogyha megvan a 240 Hz, akkor inkább ilyen ízlés kérdése. Hajlított monitorokkal nem nagyon játszanak a profi játékosok, elég ritka, stratégiai játékoknál igen, ahol nagyobb, de FPS-eknél nem, és igazából nem is nagyon válogatnak panel technológia szempontjából, ugye a legfakóbb színeket, de azért a mai szinten már ezek is jó színek, azok a TNS panelek, a VA panelek sem annyira szépek, mint az IPS-ek, és az IPS-ek azok meg szépek nagyon, és aztán
jól nem akartál belemenni, aztán jó belementél, de igazából egyetlen egy dolgot kell ennek kapcsán még elmondjak, ami fontos volt, és itt a végén meg is említetted, az, hogy milyen a kép alkotó panel magában a monitorban, az sokat számít a színeknek a szempontjából, és a színeket ráadásul szokták is állítani a játékosok, nem feltétlenül a monitoron, hanem a drivereken belül, mert itt ugye van ez a Vibrance változó, amivel egyébként, hogyha picit színtévesztő vagy, jobban ki tudod emelni a színeket, vagy hogyha a játékban éles kontrasztok vannak, jobban tudod kiemelni a kontrasztokat, hogy bizonyos színeket el tudsz vakítani, ami megint csak előny tud lenni, észlelés előny. Tehát fontos azért az, hogy egy olyan panelt próbálj megválasztani, meg olyan monitort, ami abban a kategóriában, abban a méretben ténylegesen ki tud tűnni ezzel, vagy jól konfigurálható, mert ebből tényleg lehet előnyöd, hogy egy erősebb kontrasztú monitorral tudsz jobb színeket gyorsabban észlelni.
Így van, és ez egy óriási előny, tehát tényleg csavargatják a profik azt, hogy tehát ilyen némelyik teljesen eltorzult színekkel játszik, viszont így nagyon gyorsan észreveszi az sötétben is az elmozduló ellenfeleket.
Igen.
Tehát ez tényleg nem egy ilyen vizuális orgazmus, amikor itt e-sportról beszélünk, De ha ez
eredményesség. Igen, tehát hatékonyság, eredményesség lebeg ilyenkor a játékosok szeme előtt, és amit mondtál is, hogy közel rakja a monitort, az is annak a tulajdonképpen ilyen csökevénye, fogalmazunk úgy, hogy pont amit mondta, hogy nem mozogjon még annyit se a szeme, és a célkereszt ugye rögzített a monitoron, ezért ami oda bekerül, és egy másfajta mozgástípust is alkalmaz ilyenkor.
Igen, és egyébként a streamereknél is azt látom, hogy ha kell még tér, akkor van még egy monitor, vagy még kettő, meg Steam Deck, meg ilyesmi, de a játék az attól még egy 24-25-ös, max 28-as, általában Full HD vagy max 1440p-s monitoron szokott futni. Viszont most tartanunk kell egy kis szünetet, ezzel a témával folytatjuk majd a Game-ont, maradjatok velünk!